Ugye? Na mindegy, hamarosan érik egy késes tényfeltárás. Hát mit csinálsz? Tudod, már megtanultam a trolloktól, bocsánat, a kommentelőktől, hogy keresztzáras, tehát tudod, azt oldalt kell nyomni, azt a nyelv. Ja, csak nem tudod átnyomni, jó. Na, azzal akartam kezdeni, hogy a Bedénél
az a jó... Azért kár, hogy nem azzal kezdtük, hogy levágja az ujját. Az lett volna jó kezdés.
Az egy erős kezdés lett volna. Szóval az a jó a Bedében, hogy én legalábbis nem tudom, hogy mikor komoly, és mikor trollkodás, bár velem kapcsolatban szoktak a családtagjaim panaszkodni, hogy nem tudják, mikor beszélek komolyan. Ennek a csúcsra járatása akkor volt, amikor az Indexnél, szerintem még ti is ott voltatok, az volt a Guardiola Mourinho El Clasicók idején, egyszer valami elmeháborodott kitalálta, hogy legyen egy indexes felvezetés, és a Bede volt a Barcelona, és a Szili volt a Real Madrid. Nem emlékszel?
Nem.
Nem emlékszel?
Nem.
Na ne. És... posztok voltak.
Hát ez ugye, ez...
Egy ilyen trollháborút imitáltatok.
Ez 2010-ben volt, mert akkor volt nagy... igen, 2009 hát végén, vagy 2010, tehát 2009 vagy 2010, de akkor, tehát akkor volt egy ilyen nagy kör, amikor 4 Barcelona-Madrid volt, tehát valahogy összejött a bajnokság a...
Nem emlékszem, hogy egymást anyáztátok a nagy nyilvánosság előtt a Szilivel? Na. Az Indexen?
Na de nem, ez nem olyan meglepő, hogy nem emlékszem 10 évvel ezelőtti cikket.
Persze, én sem szoktam, igen. Tehát most ezt a világért se tennék.
Pedig a Szili és Barcelona drukker igazából.
Igen? Na és akkor a másik? Hogy és akkor gondoltam, hogy hát ez a Bede egy istenverte troll, és aztán volt egy Balatonszand, ahonnan közvetített a Bede, és akkor gondoltam, hogy ja, hogy hát ezért ilyen elmeháborodott, mert egyfolytában drogozik, és ilyen hát ilyen nagyon drogos posztokat nyomtál folyamatosan a Balatonszandról, és hát különböző képekkel, hogy éppen hogy fetrengsz a saját mocskodban, és akkor nem tudom, napok után mondta valaki, hogy de hát ott sincs a Bede, hogy a Bede az egy Harry Rollins értelemben vesz straight edge punk, tehát, vagy nem?
Hát ennek egy része igaz, de az viszont még érdekesebb, hogy ezek szerint két ember van, aki azt beszopta.
Igen.
Az egyik vagy te, a másik az anyukám, aki, ugye ez 4 napig tartott körülbelül. És
4 napig, de úgy, péntek, mint a tényleg Pumpett Gabóval vértestvérek lettetek.
És ez olyan péntek délután körülbelül rám írt az anyám, hogy fogok így menni szombaton családi ebédre, hogyha jelen, hogy ez Isten bizony megtörtént, tehát akkor te vagy a második.
Más nem szopta be? Mindenki tudta, hogy
hát, te... Hát olyan ember, akivel szóba állok, erről a kettőről tudok, igen, rólad meg anyámról. Vedd, ahogy akarod.
Ezzel akartam felvezetni, hogy amikor javasoltam, hogy vegyük a témalistára, hogy Pep Guardiola 50 éves a héten, és a legendás 444-es drónozó listán voltak ötletek, hogy kéne ezt megünnepelni. Többek között felmerült egy infografika ötlete, ami azt mutatta, hogy melyik évben hány éves volt Pep Guardiola.
Úristen, hát egy
az évtized infografika.
Egy ilyen 45 fokos szögben emelkedő vonalat ábrázolt egyébként, hogy 1970 és 2000, vagy 71, nem tudom, mikor született.
Hát figyelj, hogyha most volt
50 éves. Lineárisan emelkedett az életkorra.
Péter, hagyd, hogy kiszámolja. Figyelj, most volt 50 éves. Mikor, nagyon melyik évben született?
Nem fogom tudni kiszámolni.
70-ben vagy 71-ben született?
Tudom.
Hát 2021 van.
Igen, az ördög tudja. Figyelj, nem akarok hülyét csinálni magamból. Úgyhogy inkább nem tippelek.
De egyébként ez az infografikákról beszélős és nevetgélős podcast, ez egy lehet, hogy új irány. A világban.
De ezt mindenki
el tudja. Hogy egy pont.
Mindenki el tudja képzelni a balról jobbra 45 fokos szögben emelkedő vonalat. Na mindegy. És akkor azzal fenyegettél, hogy ez nagyon jó, mert a Guardiolára tulajdonképpen annyit tud szónokolni, hogy nem is kell más. És akkor gondolkoztam, hogy vajon ez most a melyik éned, ez a saját mocskában fetrengő, lehet, hogy nem tudom, hogy anyukádat ráraktad erre a listára, hogy akkor megint ketten vagyunk, akik ezt elhitték, vagy valójában nem kötődsz olyan szoros szálakkal érzelmileg.
Nem, hát azért az anyám jobban is ismer engem, meg szerintem intelligensebb is nálad, tehát valószínűleg, igen, hogy neki megy a dolog. Végig gondoltam a villamoson, hogy elmagyarázzam neked a Guardiolát, tök gyorsan el tudom magyarázni. Ugye? Egy másik példával, ami szintén a futballvilágából van, Messi, Maradona, ugye ez régi vita, hogy melyikük a jobb játékos. Nekem az a meggyőződésem, hogy a Messinek az életműve, tehát az, amit az utóbbi 15 évben letett az asztalra, olyat a foci történetében senki nem csinált, ezért ő a legnagyobb. Ugyanakkor én nem vitatom azt az állítást, hogy amit 1986 nyarán azon a mexikói VB-n a Maradona csinált, az a focin belül, tehát egy Az a csúcsmű.
Maradona festett egy gyönyörű festményt, Messi pedig kidekorált az Ermitást.
Igen, vagy hogyha a popzenéből akarjuk a példát hozni, igen, akkor mit tudom én, a Beatles életműve az valószínűleg nagyobb, mint a Beach Boys, de a Beach Boys egy lemeze, a Pet Sounds, az nagyobb, mint bármi, amit a Beatles csinált. Biztos a metal világában is vannak ilyen példák, amiket te is ismersz. De ez most nem...
Ez egy elég meredek állításnak.
Nem, ez nekem. Nem meredek állítás, ez egy abszolút nem meredek állítás. Na, tehát és hogyha most ezt, tehát hogy megértetted az életmű és az egy fellángolás igen, közötti különbséget, igen, ezzel most el tudom neked mondani, mit gondolok a Guardiola-ról. Azt gondolom, hogy amit a Guardiola abban a 4 évben csinált Barcelonában, amíg ő ott volt, tehát 2008-tól 2012-ig, igen, az valószínűleg a csúcsműve a foci történetének. Azért, mert a elképesztően jó játékosokat egy olyan játékrendszerbe fogott össze, amit ott már évtizedek oda, ugye a Cruyffék óta készült, és ráadásul ezt egy olyan közegben tette, ahol így minden egy, abban a néhány évben összeklappolt, a város, a katalánság, a minden. És ezért ez olyan csúcsműve a focinak, mint amit 86-ban a Maradona csinált Mexikóban. Ettől nem a Maradona minden idők legnagyobb focistája, és nem a Guardiola minden idők legnagyobb edzője. Egyébként, mint ahogy a Maradonának is számoltalan hibája van, ugye a Guardiolának is van, vagy hát volt ugye a Maradona estében.
Milyen számtalan hibája volt Maradonának?
Hát,
a védekezés a letámadásban?
Nem, inkább a pályán kívül. Úgy tudom, hogy emberi gyengeségről tett tanúbizonyságot néhányról.
Ilyen nincs Marton Lászlóta, külön választjuk az életművet és az alkotót.
Abszolút, külön választjuk, és csak hozzá.
Tehát ezt nem veszük hibának, tehát az nincs az asztalon.
Nem tudom, én nem feltétlenül, tehát én egy ilyen nagy egységként nézem, a Guardiolának is vannak hibái, nem szeretem a nacionalizmusát, nem szeretem, hogy a spanyol állam elnyomásáról beszél, miközben fölnyalja az arab pénzt. Ettől én még azt gondolom, hogy amit ő abban 4 évben csinált, az páratlan a foci történetében. Ennyit szerettem volna mondani. Van még kérdés?
Ennyi?
Tehát, hát ennyi, igen. Tehát ezt vagy elfogadja valaki, vagy nem, tök mindegy.
Na, egyszer írtál egy posztot, amire nyilván nem emlékszel, hogy elmentél nyaralni, és közben olvastál könyveket. És volt közte egy könyv, de esküszöm, hogy olvastál. Volt közte egy könyv, amit valami katalán Boborján írt, hát körülbelül, mint a Sir Robinnak a krónikása a gyaloggalobban, Guardiola első müncheni évéről.
Igen, ezt a legjobb katalán újságíró, a Martí Perarnau nevű csávó írta, aki ugye a Guardiola arról híres, hogy nem áll szóba újságírókkal, hát, csak hogyha muszáj,
sajtótájékoztató. Eltanulta.
Igen, hiszen a Bielszától eltanulta, te is készültél. És
hát ez
de viszont beengedte őt az első müncheni évében mindenhova, mindent elmondott neki, és ebből írt egy könyvet. Egyébként szerintem ez már magyarul is megjelent talán.
Figyelj, ha ő a legjobb katalán újságíró, akkor azért nem tavazott egy ilyen fél analfabéta.
Legjobb katalán sportújságíró.
Ja. Hát akkor lehet, hogy a Katalóniában is azért a sportújságírás egy ilyen mostoha műfaj, mint
nem, Katalóniában nem. És egyébként még egy dolog érdekes Martí Perarnauról, és szerintem utána már váltsunk témát, hogy az 1980-as moszkvai olimpián magasugrásban indult spanyol színekben.
És milyen magasat ugrott?
Fogalmam sincs. Mondjuk megsatszom, hogy 2-23.
De tulajdonképpen a katalán Györfi Dóráról beszélünk.
Nem tudom, ki Györfi Dóra.
Hát magyar magasugró nő. Nem, a katalán igen. Javier Sotomayorról.
Nem, ő közgazdászként lett az utóbbi, de most már nem tudom, én valami akadémiai kutatóintézet környékén.
Na jó, tehát akkor nem szeretnél szónokolni egy órán át Pep Guardiola-ról.
Én szívesen szónoklok tovább, de szerintem egyrészt, tehát ezt vagy valaki vagy elfogadja, amit elmondtam, vagy nem. Vagy akkor mondd meg, hogy szerinted a foci történetében melyik volt az a csúcspont, ami még ehhez hasonlítható. Egyébként vannak erre jelöltek. Nyilván az aranycsapat, meg az a Honvéd is egy ilyen jelölt. Művét,
azt már nem tartod annyira.
Hát Verebes az Etónál.
Nem, engem nem is
érdekel. Vagy Csank János a Vácon.
Annyira Vácot. Különösebben nem is érdekel az azóta.
Ja, tehát most már nem vagy beleszerelmes.
De, mint férfi szerelmes vagyok belé, mint edző talán kevésbé.
Tehát nem hordasz olyan kötött kabátot, amiben ő
nem, hát meg nem
kapuszni
is...
valamiben több évadot lehozott.
Nem, meg sőt, bocsánat, én nem csak azt nem gondolom, hogy nem minden idők legnagyobb edzője, valószínűleg ma se ő a legjobb edző a világon. Nyilván a Kloppot, meg a Bayern Münchenben Hansi Flick.
Igen.
Szóval ezek azért elég joggal helyezhetők most a Guardiola elé. Ha. Nyilván ott van 11-12 éve, ott van a világ legjobb edzői közt. Az a 4 év, az csoda volt.
És nem azért volt, mert hogy véletlenül ott volt egy ilyen kifutott csoda generáció neki. Tehát egy ilyen Messi, Xavi, Iniesta-val anyám is azért elbarkácsolt volna.
Nem, az anyád nem barkácsolt volna a Xavi, Messi, Iniesta-val szerintem. De igen, nyilván ez is egy tényező volt benne. Persze, azt nem lehet elvitatni, hogy azóta se volt neki olyan játékos kerete, mint akkor. Ez is az egyik tényező, de hát említettem is ezt, amikor felsoroltam, hogy minden összeklappolt.
Nem csak elkezdtem olvasni ezt a kiváló katalán magasugró könyvét, és azt hiszem egy két fejezetig jutottam, hogy az volt az óriási megfejtés, hogy elkezdték U alakban adogatni a labdát, és hogy ekkor Pep azt mondta, hogy uraim, ez tikitaka, és ez szar. És tudod, ott éptem a hajamat, hogy ez volt a nagy megfejtés, hogy mintha ő egy olyan Bayern-t vett volna át, amelyik ezt csinálta. Miközben nem egy olyan Bayern-t vett, tehát ezt már ő csinálta velük.
De nem tudom, én nem szoktam a bármilyen meccseit nézni, úgyhogy...
Pedig néha elfogadható amúgy. Hát például az előző évben, ahogy megnyerték a BL-t, tudod, szétkúrtak kb. Mindenkit, meg hát nagyjából utána is, amikor Pep elment, és Ancelottit kigolyózták, és mit. Na jó, beszéljünk a fenköltebb dolgokról. Te láttad a Crown-t?
Nem.
Jaj, de jó. Akkor az UP viszont fikázta.
Nem fikáztam.
Azt mondtad, hogy szar, konkrétan ott leírtad, tehát írásos bizonyíték van róla.
Mindenre azt írom, hogy szar ilyen levelezésben. Nem, hát van ez a furcsa izéje, hogy...
Te láttad? Tehát láttad?
Hát figyelj, nem tudom, hogy milyen hosszú a Crown, hány évad.
Nem nézted végig?
Nem néztem végig, nem. Több részt láttam belőle.
Nagyon ajánlom,
amikor ilyen nagyon sötét karanténnapok voltak, akkor több részt láttam belőle, meg úgy kifogyott már minden a Netflixből, ami érdekesebb lett volna. De én azért nem voltam attól olyan nagyon elájulva. Ez ahogy mi itt ilyen, ugye amikor Frank Drebin a királynő védelmére kirendelt egységvezetőjeként nyilatkozik a híres húgyozós sajtótájékoztató, hogy mi amerikaiak megbosoljuk a Valaria intézményét, ugye? Tehát, hogy egy kicsit ilyen nekem ez a sorozat is, hogy olyan kicsit tökkel ütött mindenki.
Én nekem nagyon tetszett. Az az érdekes, hogy ugye a harmadik évadnál jött rá a brit monarchia, ott kezdtek el hisztizni, azt hiszem, ahol már Diana is bejött, hogy írják már ki, hogy ez fikció, mire az alkotók kikérték maguknak, hogy hát a nézők nem hülyék, tudják, hogy ez nem egy reality show a Buckingham palotából, de hogy a történelmi alapjai azok valószínű vitathatatlanok. Tehát most, ha a hallgató még nem látta, egyfelől ajánlom, hogy mindenképpen nézzék meg a Crown-t, mert a Trónok harca a záró évada előtt ez volt a legdrágább sorozat, és itt jó helyre ment a pénz, mert nem sztárgázsikra ment a pénz, hanem ez az egész 1920-as, 30-as évektől mostanáig angol királyi udvar annyira irtózatosan, látványosan van lerakva, tehát ruhák, autók, épületek, berendezések. Én el tudom képzelni, hogy a lótrollok még a lovakról is megmondják, hogy azok mennyire hiteles lovak.
Az kutyák?
Kutyák. Ja, hát a velskorgik. Hát nyilván jó, most pár velskorgit be tud szerezni. Ugye az autók. Végre az első olyan sorozat, amiben nincsenek túlrestaurálva az autók, mert engem nagyon idegesít ilyen, mit tudom, Stranger Things, vagy egyéb helyeken, ami ilyen 70-es, 80-as évek pornó, ugye, hogy ott vannak az autók, vagy például mi volt, azt hiszem az is a Netflixen volt egy magyar film, ilyen AVH-s, és tök jó volt. Már nem emlékszem, de abban is ugye vannak pobjedák, meg valami, minden autó annyira tiszta, hogy attól már hiteltele, hiszen soha az életben nem voltak ennyire kiglancolt autók, amit folyamatosan, hát viszont a Crown-ban ott biztos, hiszen hát a királynő autóját azért valószínű rendben tartották, és a dramaturgiai főfonal szerintem az, hogy mennyire köcsög a család, hogy egyfelől nem hagynak szerelemből házasodni, mert mi lesz a monarchiával, amit nem egészen értek, hogy mert mégis mi lenne, hogyha valaki szerelemből házasodik, hogy akkor hatodik György összejön az amerikai elvált nővel, és hogy az a dráma, hogy az anglikán egyház feje ugye a király vagy királynő, és akkor hát ő viszont azt mondta, amit akart, tehát hogyha ő a hasára csapna, és azt mondaná, hogy hát akkor lehet elváltal házasodni, akkor nem lenne semmi dráma. És hogy Sir Charles-t, azt nem látod azt a részt, hogy Sir Charles gyermekkora? egy ilyen skóciai haláltáborba rakta a Fülöp herceg, mert hogy ő annak idején mennyire jó volt. Hát egy körülbelül ilyen makarenkói minden reggel hajnalban kell, és hideg sárban futás, majd utána hideg vízben zuhanyzás ilyen fiatalkorú bűnöző jellegű csávók között. És ott nevelkedett a szerencsétlen, meg na mindegy. És hogy a második és a harmadik évad között van egy érdekes váltás, hogy aki nem szereti a spoilert, az most dobja ki a telefonját, vagy amin ezt hallgatja az ablakon. Lecserélték a szereplőt. Akkor odáig nem jutottál el?
Hát nem, én össze-vissza néztem, tehát
mindegy,
láttam én Diana-s részt is.
Lecserélték a királynőt és Fülöp herceget, meg úgy nagyjából mindenkit, és hogy nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ez volt az a pont.
Mire?
Hát egy hűtőszekrényre, egy fotára és egy centrifugára. Mindenki érezhetően kevésbé lett jó fej. Tehát mindenki szarabb arc lett. Tehát a királynő egyel könyörtelenebb lett, Fülöp herceg egyel jobban vagy kettővel jobban beleszart mindenbe, és ott attól kezdve, így nem tudom, egy kicsit kevésbé szeretted a monarchiát.
Vilifikálták a szereplőket hirtelen.
Az mi?
Tehát gonoszítottak.
Gonosz színben tüntették fel őket.
Vilifikálás? De ez egy létező, vagy most találtad ki?
Hát angolból tükörfordítottam. Na.
De ezek a legjobb, ezek az a tükörfordítások, ezeket én is bírom.
Na mindegy, és azon vitatkoztunk otthon az asszonnyal, hogy ez most női sorozat vagy nem, mert ő csodálkozott, hogy én ezt nézem. Ő kezdte elnézni, és én is rajta ragadtam.
Ja, most a hagyományos nemi szerepeknél, vagy miután a monarchia intézményeit kikezdtük, most nem egy tudom, ilyen gender.
Nem, igen, hogy nem tudom, hogy mitől női egy sorozat, mert utána aztán nagyon sokat írtak a Bridgerton nevű sorozatról, ami szintén Netflix.
Igen, talán igen, szintén abszolút. Netflix. Sőt, ott már minden, ezért, már ilyen top 5-be van meg, nem tudom, ilyen, tehát ott valami nagyon nagy siker.
Igen, és akkor na jó, menjünk neki a Bridgertonnak. A Bridgerton a szintén ilyen 18-19, melyik században járunk?
19. Hát az a 19 század... eleje, a legeleje. Ez a Regency, hogy kell azt ejteni?
Regency.
Regency.
Tehát, hogy amikor ugye nincs király, és
régenség,
van ez a...
Régenség,
igen, igen.
Mondjuk Regency-t
azt hiszem. Nincs helytartó.
Tehát ez a... Ez azt hiszem, hogy 1820-valahányig, nem tudom, nem vagyok erős évszámokban.
Na mindegy, de hogy arról híres a Bridgerton, hogy úristen, hogy az afroamerikait, hogy mondjuk, hogyha angol?
Black.
Afrobrit.
Hát annyira nem black, tehát hogy afrikai származású angol arisztokraták szerepelnek benne, és...
Igen.
És hogy ez mennyire érdekes. Ugyanakkor azonban, hát elkezdtem nézni az első részt, és mondtam Diana asszonynak, hogy hát drágám, bocsánat, passzolom, ez női ez a sorozat, és akkor gondolkoztam...
Hát az egy büszkeség és balítélet tulajdonképpen egy kicsit még egyszerűbb.
Az nekem kevésbé fáj, azt tökre meg tudom nézni, és rájöttem, hogy valószínű targetálva van nagyon keményen. Ezt se láttad, Bridgerton, se láttad? Ez ne is nézd meg, a Crown-t azt nagyon ajánlom.
Ez is úgynevezett divat sorozat, tehát hogy csak a ruhákat. Tehát abban tényleg annyira feltűnő.
A Crownban így néztem a ruhákat, mondom, ú, de jó. Mondom, előjött a bennem lakó lakatos Márk, hogy a királynő cuccai annyira jók.
Na jó, de a Bridgerton meg ugyanebben ez a tündérmesés kiszerelés. Tehát hogy ezek a tényleg szinte parodisztikus ilyen arisztokrata felszerelésben van mindig mindenki.
Elméletem szerint azért női, mert rögtön az elején egy kúrással kezdődik, egy public sex-el, ami szerintem egy nagyon női dolog. Egy fatövében, egy fának támasztva közösül az egyik főszereplő, azt hiszem, egy nővel, miközben a lovász tartja a lovat, és elég kúros a sorozat amúgy, de hogy szerintem ott látszik, hogy női, hogy a férfi seggét, csupasz seggét majdnem mindig látod, a nő csupasz mellét viszont nem.
De nem lehet, hogy ennek művészetbesorolási okai vannak, hogy a segget le lehet vetíteni, a mellett meg nem?
A férfi seg? Hát én nem Netflixen azt csinálsz, amit akarsz, hát figyelj.
Hát azért azt nem csinálsz, amit
meg... A trónok harca hol van amúgy? Az HBO vagy?
Nem tudom, de biztos, hogy nem csinálsz azt, amit akarsz.
Hát kábelen sokkal szabadabbul mennek az ilyenek. Hát a trónok harca, eleve a trónok harca, figyelj, de... le kéne napalmozni a mozit, ahol leadták, hát ott mik mennek.
Jó, ezt értem, hogy a kábel tévé keretei többet engednek meg, mint a filmvászon, de valószínűleg azért ott is vannak szabályok, amik a Netflix magára...
Egy melbimbó azért lehetne, na.
Nem tudom, hogy a szponzorok akkor mit mondanának.
A melbimbóra.
Juhuu! Én nem tudom, én csak feltettem a kérdést, hogy lehet, hogy azért van seg,
mert kemény,
biztos, hogy van ott valami ön mértéktartás, cenzúra.
Na jó, van mindegy. Upp, te végig tudtad nézni a Bridgertont? Neked nem volt az, hogy hővesz, és ez nagyon
jó. De néztem végig, nem. Hát én az teljesen nézhetetlen szerintem, de ilyen divacsorozat. Én a sakkozósat néztem végig, az kurva jó.
A sakkozó az a nem női, az csak nő a főszereplő. Az egy unisex tök jó sorozat a vezércsel.
Igen, de az is ilyen divacsorozat, tehát az már ilyen abszolút ilyen Audrey Hepburnre veszik a végét.
De mitől divat? Mi az, hogy divat?
Hát, hogy a ruhák miatt, hogy a ruha áll az egésznek a központjában. Ez a csaj egyébként, aki a főszereplő, ő tényleg divatmodell is volt.
De miért állna a ruha attól, hogy van rajtuk ruha? Tehát most nem egy ilyen ruhapornó, hogy úristen, hosszasan...
De egy idő után már ilyen ruhapornóvá válik.
Nem merem a bedét megkérdezni, hogy a Queen's Gambitet se látta.
Én egyetlen nem nézek sorozatokat szinte.
Ha.
Megnéztem a Wire-t. Jó volt. Állítólag annál...
72-ben?
Hát nem, talán 2010-ben. Az ugye, akkor ledaráltam az egészet, majd ha valamire azt írják, hogy jobb annál, akkor megnézem. De ez azóta nem fordult el. Állítólag a Sopranos az jobb, de az meg előtte volt. De gondolkoztam már rajta, hogy megnézem azt is.
Én egyszer elkezdtem nézni a Wire-t, mert azt mondták, hogy milyen jó, és régi. Szóval, hogy most már így, nem tudom, egy részt talán megnéztem, és inkább a divatsorozatokat nézem én is. És aztán a múltkor beszélgettünk erről, hogy hát ez a Bridgerton milyen érdekes, és hogy mennyire jól eltalálták, hogy úristen, hát ezek a, hogy akkor most mindenféle, bár ugye most leköszönt az Egyesült Államok színes bőrű elnöke, de hogy hát a különböző bőrszínek mennek egy ilyen 19. századi angol sorozatban, és hogy bezzek Puskinról, hogy az oroszok miért nem csinálnak egy ilyen sorozatot, ami az UP kedvence, a Puskin őse, a Gannibal, mit, kicsoda?
Abram Mijanovic Petrovic, nem, Abram...
Abram
Petrovic Gannibal, the legjobb név ever.
Hogy aki egy kameruni eredetű rabszolga volt, igen, akit igen. Nagy Katalin Erzsébet valamelyik cárnőnek.
Nagy Péter konkrétan vagy kapta ajándékba, igen, a török szultántól.
De miért Gannibal? Kamerunnak milyen...
Nem, ezt utólag vette fel ezt a nevet, nem ez volt a neve valami, de az nem maradt fönn. Ezt ő Hannibal tiszteletére, tehát nagy Szerecsen hadvezér tiszteletére vette föl, amikor katonaiskolába került az oroszoknál, mert a Nagy Péter...
De miért Hannibalról bárki gondolta, hogy Szerecsen? Tehát, hogy ő nem egy európai illető? Tehát, hogy a punok azok ezt, úgy néztek ki,
mint afrikai, hát ő volt az egyetlen ismert afrikai hadvezér, gondolom, a moszkvai udvarban, szerintem a mai Magyarországon is ő az egyetlen ismert afrikai hadvezér, Rommel után, de valószínűleg ez volt az oka, igen, vagy én, ahogy láttam, ez a...
És most nézegettem Puskin képeket, és tökre úgy néz ki, hát ugye akkor még szerintem róla még daguerotípia se volt, hogy voltak olyan képek, amin ilyen teljesen európai...
Nem, hát az ugyanakkor volt pont Puskin, mint a Bridgerton, pontosan ugyanakkor. Tehát 19. század eleje.
Mindegy, hogy van olyan képe, van olyan portréja, amit rajzoltak, vagy festettek, és nagyon látszik az afrikai származás, igen. De a legtöbben egyáltalán nem.
Igen. Nem volt ez egyébként sokáig divatos téma az oroszoknál se, hogy neki volt egy ilyen elég direkt afrikai, és a dédapja volt a Gannibal.
Biztos akkor is volt ilyen balhé ezekből a képekből, mint most szokott lenni, hogy túlfehérítették Michelle Obamát a Vogue címlapján, és akkor ez ment ott.
Volt ilyen túlfehérítették a Vogue címlapján?
Hát most nem tudom, hogy Michelle Obamát és a Vogue címlapján, de ebből rendszeresen balhé szokott lenni.
De valószínűleg a Puskinnak se volt sötét már a bőre, hanem csak inkább a haján, meg az orrán, meg ilyeneken látszott. Én amikor egyszer szalkoztam Ice-T-vel, azon lepődtem meg, hogy tök fehér volt a bőre.
Egy csalódás volt.
Hát igen, mert ő akkor volt ez a nagyon militáns korszaka még az elején, amikor...
És hogyan találkoztál? Body count volt nyilván?
Igen, body count.
És? De hát hogy így face to face, hello, ice.
Hát ott pár méterre, nem. Ja, pár nem... méterre elmenett valahogy a backstage-ba, ott be lehetett a Vörösmarty művődési házba, tudod.
És bántóan sápat volt?
Hát olyan meglepően világos volt a bőre, igen.
Az az egyik.
De lehet, hogy csak olyan volt a fény, vagy sok volt a kőbányai rosszul világos. Volt világ,
vagy a Vogue címlapján túl világos.
Azt mondtam, ebben a kedvencem az volt, amikor a Népszabadságnak egyik legendás washingtoni tudósítója egyszer tudósította az első néger űrhajós Holdra érkezését, mert annyira mákos volt a kép, hogy azt hitte, hogy színes bőrű.
Ilyen volt.
Állítólag ez megtörtént, ez a sztori.
Na, hogy azt akartam mondani, hogy nekem az Ice-ről jutott eszembe, hogy az egyik legviccesebb leágazása most ennek az amerikai elnök választás, és ami azóta történt korszaknak, amikor nyilván az ember iszonyatosan sok amerikai médiát fogyasztott, hogy ezek az ilyen alakok, mint az Ice-T, ugye az hagyján, hogy a politikai dolgokban is megnyilvánultak, de hogy egy ilyen centrista, liberális, toleráns hangnak lettek ők a szószólói.
Ice-T?
Igen, abszolút, abszolút.
Ice motherfucking T.
Abszolút, a Twitteren folyamatosan ezt mondja. Ugye volt, aki még ezen is tovább lendült, a Dead Kennedys együttes, akik Mitt Romney mérsékelt...
Az egy nagyon durva rendszerben lehetett.
Mérsékelt republikánusságát dicsérték. Ezen ugye Jello Biafra, aki már régóta összeveszett a Dead Kennedys együttes.
Te követed a Dead Kennedys-t?
Hát,
hogy azokkal tényleg, hogy mi történt, hogy 1986 óta nem írtak egy új számot se. Hogy ez hogy van, és hogy miért nyilvánulnak meg bármilyen kérdésben?
Hát meg közben egy létező turnéző együttes, meg van egy Twitter accountjuk.
Azt a négy lemezüket játsszák, amit még a Biafra írt nekik, aki nem tud gitározni, semmilyen hangszerre nem játszik.
Hát de a Biafra szöveget írta, tehát hogy a másik
nem,
három...
Nem, a zenét is ő írta.
De hogy írta az izé? Hát,
ha nem ő írta volna, akkor lenne azóta is egy csomó Dead Kennedys lemez, miközben a Biafra fossa a lemezeket, szerintem évente csinál egyet. Ő így eldudolta
nekik. Olyanok is. De a Biafra nagyon be is szólt most nekik, nem?
Hát pont ezért szólt be, hogy a teljesen ezzel a
múltjukat... Köszönjük Mitt Romneynek, hogy elhagyta a Fehér Házat, vagy valami ilyesmit twittelt a Dead Kennedys.
Igen, és ezen Jello Biafra kiborult, hogy juthattak ide.
De hát ők már teljes joggal. Hát...
Nagyon régóta nagyon rosszban van Jello Biafra, Dead Kennedys együtt.
De én ezt nem is csodálom. Hogy tehát... Hát... Én mondom, én voltam a... tavaly, amikor még lehetett ugye zenélni az A38-on, egy irtozatosan szomorú koncert volt, és tényleg ott volt a Tizi a nézőtéren, és oldalba kúrom, hogy Tizi, mondom, van új számuk? És mondta a Tizi, hogy nem. Mondom, miért nincs új számuk? És mondta, hogy hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hogy nincs, 86 óta, vagy nem is tudom, mikor volt az utolsó Fresh Fruits for Rotten Vegetables, vagy melyik volt az utolsó lemez, hogy érted, most 30 éven át turnézol, és
nem tudom,
játszol, erre. És de nem jut eszedbe.
Nézd, egy tisztességes megoldás van, ugye feloszolni és abba hagyni. Onnantól kezdve, hogy nem oszlol, hogy folytatod, onnantól kezdve csak ilyen összfér megoldások vannak. Ugye van a Dead Kennedys, akik új énekesekkel ugyanazt adják el, aztán volt a Misfits, akik új énekessel új lemezt is vettek fel, az se volt annyira jó. Már most megint összeálltak a Danziggal. Most láttam, hogy a Stiff Little Fingers együttes, ha talán
nincs
meg. Péternek nyilván megvan. Ők az első... Két északír punk együttes északír. Volt. A Stiff Little Fingers, meg az Undertones. Az Undertones vitte a viccesebb pop-punker vonalat, a Stiff Little Fingers az a szomorú, dühös punkot, és ők most megint turnéznak. De még a Buzzcocks is turnézik, pedig ott már majdnem mindenki meghalt.
Vagy a GBH,
de
akinek az énekesen.
Hogyha már Angliában vagyunk meg a punknál, hogy a legmeglepőbb politikai beállítottságú zenészekből azért nekem a Four Skins-es Tom McCourt a rekord, aki ugye a legkeményebb az Intercity Firmnek ugye ott tagja volt, meg minden, és ő ilyen manifest.
Mi az Blair. Intercity Firm?
Intercity Firm az inner a city. West Ham.
A West Hamnek a kemény magja.
Jó, ez egy huligán.
Klasszikus futballhuligán. Hát ők a nagy klasszikus futballhuligán van. És hogy ő ilyen manifest blairista, ő közép-baloldali.
De akkor ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy az Ice-T is.
De az Ice-T most?
Abszolút.
Tehát és ezt honnan?
Manifest szociálliberális. Nézd,
pörgesd végig Ice-T Twitterét, és egy ilyen, mondom, mérsékelt, centrista, balliberális, józan hangot fogsz hallani. Én a Johnny Ramonra gondoltam most sokat, hogy azért jó, hogy ő ezt nem érte meg, és nem kellett neki ott a Kapitóliumnál érték választani, mert félek, hogy ő beleállt
volna. És mi lett volna vajon Joey Ramonnal, aki meg Maria Bartiromo rajongó volt, aki meg trumpista.
Igen, abszolút. Hát ugye van-e a Maria Bartiromo című száma, igen, már a szóló karrierjéből, aki a trumpista médián belül is a Maria Bartiromo az utolsó bozott harcos. Na mindegy.
És volt még valaki ebben a rockstar feedben és egyéb punk ikonban, aki nagyon liberális centrista húrokat pengetett, és megdöbbentél?
Most hirtelen nem jut eszembe egy se, de hát mindenki erre tart.
Mindegy, Puskinnal kapcsolatban gondolkoztam még, hogy az oroszoknál, hogy volna bármi esélye, hogy egyfelől csinálnak egy jó divatsorozatot erről a korszakról, vagy akár Puskinról, vagy hogy ez teljesen esélytelen, mert ott a nagy pénzek fölött olyan emberek diszponálnak, akik... Tehát, hogy a film és a sorozat egy nagyon költséges dolog, tehát nem úgy van, hogy akkor csinálsz a YouTube-ra egy mókás kis dolgot.
Nem tudom, ilyen történelmi filmeket tudhatnának az oroszok szerintem csinálni.
A Nyikita Mihalkov nem ezt, ő nem egy ilyen full putinista házi rendező lett, és pont ilyen történelmizékben indult? Én annyira nem vagyok. Az biztos, hogy putinista volt, és az biztos, hogy rendezett ilyen kurzusfilmeket. Azt nem tudom, mennyire volt kosztümös.
Én láttam egy, mert hogy állítólag az afganisztáni háborút viszonylag szépen dolgozgatják fel ilyen commerce filmekkel. Egyet láttam, Testvériség a címe, nem tudom, megvolt-e. Afganisztáni háborúról szól, és tényleg kicsit olyan, mint a nem tudom, meg volt a Jarhead, a milyen Mendez?
Sean
Mendez.
Gyilkos Mendez. Becenevé gyilkos Mendez.
Milyen Mendez, basszus. Mert Sean Mendez, ja, az valami focista volt, mi, aki megölte a kosarat.
Nem az valami lightos popstar. Most most nagyon átcsúsztunk, nem tudjuk, miről beszélünk, úgyhogy ezt majd vágjuk.
Figyelj, nem, az egyetem olyan gáz, a múltkor hallgattam egy kiváló magyar foci podcastot, ahol csupa sportriporter beszélgetett, és hát figyelj, most követned kell hétről hétre az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol bajnokságot, ezek 20 csapatos bajnokságok, és minden fordulóban van 10 meccs, akárhogy is nézzük, az 10-szer 2 óra, az 20 óra, 5 óra, tehát 100 óra, 100 órányi anyagot kéne értelmezve végignézned egy hétvégén, hogy mindennek képbe legyen. Ők is keresgélték, hogy akkor most a NAMP-nak ki is az edzője, és hogy Rudy Garcia 2-vel ezelőtt hol volt. Tehát na, ettől most nem kell kétségbe esni, hogy úristen, nem jut eszünkbe a Sam Mendez. Látod? Megvan, ez csak kellett egy kis kerülő.
Egyébként szóval a kérdésedre mennyire igaz,
szóval, hogy na, olyan volt egy kicsit, mint a Bőrnyakúak, Jake Gyllenhaallal a főszerepben, sőt Fenyő Ivánnal egy kisebb szerepben. Csak
most a Force Kiss-ről jutott eszünk.
Igen, hogy nem ez a Testvériség című szovjet film, hogy igazából nézhető, de azért mit tudom én, hogy lehet, hogy egy ilyen...
Tehát ez olyan, mint a Sputnik V vakcina, nem? Tehát meg tudják csinálni, csak nem olyan jó.
Igen. Bár nem tudjuk, milyen jó a Sputnik V vakcina. Egyébként.
Hát az annyira nem jó.
Én most láttam egy...
Honnan tudod, milyen jó a Sputnik V vakcina?
Majd amikor betoljuk vénába, akkor...
Hána, ugye? Hát nem tudhatjuk.
Csináljunk egy vakcinatesztet.
Az biztos, hogy én Viktortól elvárnám, hogy ő azzal oltassa magát, és Szíjaskát is, bár ő már átesett.
Argentinában, az első országban, ahol elkezdték, vagy tehát az oroszokon és a belaruszokon kívül, azt hiszem, ezt még csak az argentinok vetették be élesbe, és ott az elnök volt az első, aki beadatta magát.
Na, látod? Neki van vér a tökébe.
De nálunk is
akit
voltak
egyébként
már.
Hogy hívnak is... visszacsatolva témához? Aníbal Fernández.
Ah!
Ami ugye szintén a Hannibalból ered.
Ugye? Nem Hannibal, bár a spanyolban is ugye ott is küzdenek a szó elejé hával.
Hannibal.
Csak máshogy oldják meg. Na és hogy akkor a legnagyobb kérdés, hogy a hét legnagyobb durranása sajtóilag, ugye ugye Navalnyi őrületes Putyin palota, Fekete-tengeri kastély projektje, amivel kapcsolatban hát már fejtettem nektek a kérdést, hogy mi lehet Navalnyi terve, de arra kértelek, hogy csak gondolkozzatok rajta, és ne válaszoljatok, hanem most.
Hogy tehát azt hittem, hogy most gondolkozzuk rajta, és
nem
válaszoljatok.
Hanem akkor, hogy érted, megmérgezték. Egyszer, kétszer mérgezték meg, nem? Vagy hogy is
hát
volt?
Egyszer biztos.
Egyszer biztos, de lehet, hogy kétszer. És akkor, hogy szépen visszamegy, hogy elmebeteg a csávó, vagy van valami terve, vagy van egy háttérhatalom, egy mély állam mögötte. Ajánlom mindenkinek, azt hiszem, hogy a Citizen K, a Hodorkovszkiról készült dokut, azt hiszem, hogy az Amazon Prime-on van, hogy akkor tudom. Ő a szponzora, és mit, szóval, hogy mi lehet a terve, hogy visszamegy Oroszországba, és hogy akkor ez egyfelől hova futhat ki, másfelől, hogy van-e neki valami terve, és hogy az vajon mi?
Hát nem tudom, hogy van-e ember a Földön, aki meg tudja pontosan fejteni ezt a Navalnyi jelenséget, vagy pontosan tudja, hogy itt milyen szálak mozoghatnak áttérbe, és én nem akarok Drábik Jánosra váltani gyorsan, hogy a háttérhatalma, vagy a mély állam, vagy a sekély állam, vagy mit tudom én, de hogy itt...
Nem, várja, az ilyen trumpista mély államozók nem szokták ilyen szinten vására vinni a bőrüket. Tehát oké, hogy van egy őrületes buli, elfoglalod a Kapitóliumot, majd ez aztán próbálsz ügyvéddel kijönni belőle.
Az Oroszország öreg, ott keményebb csávók vannak.
Hát ezt mondom, hogy ez a legkeményebb.
Igen, nagyon nehéz ezt kibogózni, hogy valóban, hogyha annyira útba lett volna, mint Nyemcov, akkor ő is valamiért nem találkozott egy géppisztolyos csecsennel valahol.
Ugyanazt csinálja kb. Mint a Nyemcov nagyjából, tehát hogy a korrupciót deríti fel.
Igen, igen.
Én két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy összekevertem két argentin peronista politikust, mert Alberto Fernández az elnök, és az Aníbal Fernández az csak egy másik prominens tagja a pártnak, nem ő az elnök most. Tehát Alberto Fernández kapta meg a Sputnik-vét elsőként Argentinában. A másik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, és az már a kérdésed.
Tehát akkor kérjük hallgatóinkat, ne most telefonáljanak.
Ne most. Hogy amit én a Plankó Gergőtől olvastam a mi szerkesztőségi listánkon, hogy hát azért külföldön sem egy életbiztosítás orosz ellenzéki politikusnak.
Ja, abszolút.
Szóval az egy elég nyomós érv, hogy kintről is patoghat, de hát azért ezekben a novicsokos, litvinyenkos, Szergej Skripálos időkben valóban...
A Szelisbury székesegyházat alaposan megtekintő.
Igen, ami egyébként most oltóközpontként funkcionál, és nagyon szépen be van rendezve az a gótikus belseje ilyen.
De ne nyúlja ki lincshez.
Igen, meg lehet, hogy marad. De hát az ugye kint volt a parkban.
Igen.
Úgyhogy, hát szóval, hogy külföldön se egy életbiztosítás, ez nyilván valamivel nagyobb biztonságban vagy.
Trocki jóta, vagy nem is tudom, ki volt az első. Hát külföldön.
Szerintem valószínűleg ennek a, mint mindennek a
lehet, hogy cári,
a cári, hogy hívták akkor a KGB-t, Ohrana kifejlesztette már ezeket a módszereket. Szóval, hogy ott is eltetnek lábbal, nyilván nem mindegy, hogy vigyázz rád mondjuk az FBI, vagy pedig a Putyin börtönében ülsz, aki egyszer már bizonyítottan meg akar tölni. De hát lehet, hogy úgy gondolta, hogy akár haza is mehet, és ezzel nem akarom kicsinyíteni az ő érdemeit, mert tényleg, tehát az lélegzet.
A csávó nem néz ki elmebetegnek.
Én szoktam kérdezgetni, mert ez a kérdés nekem is sokszor szöget ütött már a fejembe, hogy akkor mégis kicsoda Navalnyi, és mit kéne vele így kezdeni fejbe. Szoktam kérdezgetni azokat az ismerőseimet, akik hát tulajdonképpen ugye hivatásszerűen foglalkoznak Oroszországgal, kint is élnek adott esetben. De hogy ennek a pontos megfejtéséhez még csak az sem elég, hogy akár képzett kremlinológus legyél, hanem nem tudom, hogy mi kéne hozzá, de én hallottam például már olyan megfejtést is, nem tudom, hogy ebből mennyi az igazság, hogy azért a Navalnyi az a figura, aki elég ügyesen tud egyensúlyozni a Putyin, illetve a vele szemben álló nyugati hatalmak és esetleg a nyugati érdekek között, tehát, hogy mind a két helyről kap időnként ilyen-olyan támogatást. Támadást azt nem kap mind a két helyről, csak egy-egy helyről, de hogy valahogy ez a így a nagyon tiltott és az éppen, hogy megtűrt állapotba így el tudott eddig lebegni.
De ez egzisztenciálisan, tehát nem úgy, hogy miből élsz, hanem hogy élsz vagy meghalsz szinten, ez sokkal durvább vállalkozás, mint honfitársunk, aki nekiállt stand-up-el átevezni az Atlanti-óceánt, hiszen ő még helikoptermentő távolságig jutott, mire rájött, hogy itt nem tud aludni, mert hideg a víz.
Igen, szerintem a Navalnyi bát tökösebb csávó, mint a Rakoncai, hogy hívják, hogy ez volt a kérdés. Nem csak még arra, amit a Péter mondott, azt akartam mondani, hogy igen, erről én is sokat olvastam, hogy most kicsoda ez a Navalnyi, de talán pont ez a mostani akció után azért kicsit tisztább lett a kép. Tehát ugye most én azt gondolom, tehát ugye eddig ment az a vita, hogy most hogy ellenzéki, meg ő tényleg érdekli-e ő valójában az oroszokat, vagy le se szarja az orosz közvélemény, és csak a nyugaton jól eladja magát. Én azt gondolom, hogy ez a mostani akció után annyival egyértelműbb a helyzet, hogy ő a prominens orosz ellenzéki vezető.
Igen, elképesztően, tehát ahogy ezen a videón festett, ahogy beszélt, elképesztően magabiztos volt, világos. Tehát látszott, hogy ez a faszi akar valamit. Hát több erő volt benne, meg több ambíció irányézésre, mint akit én valaha láttam orosz politikában nyilatkozni. Már orosz politikust.
Na, tehát, hogy egy tehetséges illető, aki nem elmebeteg, hogy, de ha mégis, amikor így gondolkozik karrier elképzelésein töprenge elalvás előtt, hogy ezt így csinálja, kurva jó, egyre jobb, nagyszerűek az anyagok.
Mik a céljai, Alexej?
Hogy igen, mit szeretne? Szeretne egy fő aktivista lenni? Hol látja magát 10 év múlva? Tehát hova futhat ez ki? Miért csinálja?
Hát természetesen.
A végén Putyin elszégyeli magát, és azt mondja, hogy...
Hát miért küzdenek a hatalomért emberek?
De
hát
ő a hatalomért küzd?
Egy tisztább, jobb Oroszországért.
Neki van egy elképzelése.
Ha ezt ilyen mosoly nélkül nem tudod elmondani.
Hát ezt nem.
Neki úgy tűnik ebből a videóból is, hogy van egy elképzelése, hogy hogyan kellene ennek az Oroszországnak kinézni ahhoz képest, mint ahogy most kinéz. De egy politikai küzdelemnek ez a lényege, nem? Ez csak nálunk olyan elképzelhetetlen, hogy valaki belever állni valamiben.
Miért azért hatházi Ákos felszáll a kis Cessnájával, a kis Panasonickal, az kattingat.
Abszolút, egyébként a hatházi
van nem olyan erős.
De szerintem a hatházi jól beszél amúgy. Csak van neki egy olyan tempója, ami Gulyás Mártont végtelenül felbassz. Hogyha valaki hallgatta a vágatlan változatát az interjúknak, már a Gulyás Márton a végén majdnem folytogatta, hogy de hát Ákos, miért nem ragadod meg az osztályhatalmat? És miért csak itt a korrupciót izégetett, tessék, miért nem politizálsz ott vagy ebben a helyzetben?
De a Marci is szeret, hogy mondjam, tehát nem szereti, hogyha félbeszakítják a... interjú, és inkább ő se hagyja elmondani a vendégnek, hogy...
Na mindegy. Szóval csinált egy zseniális anyagot a Navalnyi és a csapata, akiről nem tudom, tudjuk-e, hogy hányan vannak. Tehát ez egy hányfős projekt volt ennek az összerakása?
Hát 2 embert láttunk a gumicsónakban, az biztos. Egyet tudunk.
Szerintem tudjuk, és 2 okból is tudjuk. Egyrészt már megnéztem a Wikipédián, és oda az van írva, hogy van ez az antikorrupciós bizottság, vagy testület, vagy mi a jó ég, aminek FBK angolul a rövidítés, nem tudom, hogy az magyarul mennyire bevett. Na, ennek a Wikipédia szerint 41 munkatársa van. De nem ez az annyira érdekes, hanem hát ugye nyilván a Péter nálam jobban tudja, meg szerintem te is tök jól tudod, hogy ez alapvetően ez egy oknyomozó újságírói anyag volt. Tehát ezt összerakni, szerintem meg tudjuk becsülni, hogy ez mennyi na, lehetett összerakni. Becsüljétek. Én onnantól kezdve, hogy ők megszerezték az alapinformációkat, tehát a felvételeket, meg az alaprajzot, meg azért szerintem ez néhány ember 1-2 hónapnyi melója, de mondd meg, Péter, azt szerinted nem nyilván kellett oda, aki a videóhoz ért, nyilván volt, aki megírta a szövegeket, elmolyogatott.
Nagyon sok anyag meg volt ebből, tehát egy nagyon sok konzervanyag volt ebből.
Ez nem egy hatalmas
Putyin életútját, meló. Azt nem kell újra összerakni. Az ezek biztos, hogyha volt egy mély torok, már pedig nem... Tehát máshogy nem képzelhető egy ilyen, hogyha csak úgy, hogyha van valami informátorod, itt nyilván valaki kijutatta a tervrajzokat, meg a izéket. Na, ő az igazán érdekes, hogy ő vajon hol van, és milyen állapotban, és meddig, ugye? Mert itt valaki vására vitte a bőrét, legalábbis ez
nem
ez
egyen
gyanús.
Vitték vására a bőrüket, mert vannak a fotók, amin ott áll ember, ott pózol, ki van takarva a fejed, de hát szerintem a gatyájáról megismerik. És
na jó, de az lehet, hogy
a medencében.
Lehet, hogy melósok csináltak ott belül képet, bár állítólag az is tilos volt.
Hát, hogy el van szedve mindenkitől a telefon a belépéskor.
Igen, ugye erről a palotáról, vagy nem tudom, minek nevezzen, mi talán most hallunk először, meg ugye a világ az most figyelt fel erre, de erről az oroszok tudtak, 2010 óta tudott legalább róla az orosz közvélemény, mégpedig azért, mert ott valami vállalkozó, vagy ilyen kis oligarha, aki kiborult a Putyinékra, erről egyszer már elmondta a dolgokat, nem voltak ilyen képek, de azt tudni lehetett, tehát aki orosz ember, tudom én, újságot olvas, vagy követi ezeket a ellenzéki weboldalakon, az tudott erről, és az a csávó utána természetesen disszidált, és most nem tudjuk, hogy hol van, gondolom valamelyik nyugati országban új útlevéllel él, és bízik benne, hogy nem éri utol a Putyin haragja. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen egy ilyen szivárogtató, de tehát, hogy még a visszakanyarodva az előző, tehát ez nem egy akkora meló, ezt egy direkt 36 méretű szerkesztőség, onnantól kezdve, hogy megvan az anyag, tehát akik, mit tudom én, hatan vannak, kellenek különböző specialisták, meg videót vágni, meg ízé, de ezt meg lehet csinálni, nem? Tehát ez nem egy felfoghatatlanul nagy
meló. És ezt most nem célzásként mondod a Direkt 36-nak, hogy most már induljanak el 60 pusztára, és szerezzenek belső felvételeket arról a betonsilóról, ami ott készül a birtok közepén, ugye a félva kuvasz
hatókörében. Az látszik, hogy elkövettek mindent, hogy azokat az infókat, amiket így úgy összeszedtek, megpróbálják hitelesíteni mindenféle ilyen részlettel, tehát tényleg ezek a klasszikus trükkök, hogy ugye fölhívták ezeket az olasz bútorcégeket, és hát ugye mindig...
Az se egy kis meló lehetett, öregem, tehát tényleg akarsz egy komódot azonosítani? Hát basszus, na én szerintem ez nem pár óra, nem pár hét, tehát azt a sok istenvertek kanapét...
Hallottál már az internetről? Hát egy csomó ember, tehát azért nem 40 ember.
Csinálod.
A Navalnyi networkje biztosan nem 40 ember, hanem otthon lóg, nem tudom én hány, elég jó orosz internetes nörd.
Ez ilyen szeti, megy a rengeteg számítógép.
És kutatnak. Egyébként láttam egy ilyen dokumentumfilmet, és most nem megnéztem a Netflixen, és milyen, csak hogy milyen kurva jó krimit lehet csinálni egy dokumentumfilmből, ezt ahol ilyen nördök kutatgatnak, egy gyilkost keresnek ilyen interneten, a Don't Fuck With Cats című.
Azt én is láttam.
És kurva jó szerintem.
Az ilyen, várjál csak, nem is tudom már, mi volt a lényeg, milyen gyilkos, nem
földarabolt egy kínait.
Igen. Igen.
Igen?
Már, igen, egy kanadai földarabolt egy kínait, aztán elkapták be.
Előbb megölt három macskát, az fölrakta.
Igen.
Jó,
igen.
Persze túl van lélegve, mert igazából nem az internetezők nyomozták őt le, hanem ő azért direkt hagyott annyi nyomot, hogy elkapják elég gyorsan, de azért szépen megcsinálták. Na, de az a lényeg, hogy ez egy iPad volt, igen. Jó hangja van ezen a...
Amíg Péter, amíg megnézed, hogy mennyire tört össze,
parketta.
Ez bírja. Tehát válaszolva arra a kérdés, hogy hogyan lehet megtalálni egy olasz komódot az interneten. Ugye
keresni kell hosszasan.
Hát a Bellingcat nevű dologról hallottál már vissza. Tehát ez így az utóbbi évek egyik internetes média siker, akik pont ezeket a technológiákat, amiket korábban inkább csak titkos szolgálatok használtak, ők most már gyakorlatilag teljesen open source.
Tehát ha nem abból a szögből készült a fotó a kanapéről,
igen, és az ilyen arcazonosító, blablabla, és ezt meg lehet csinálni, és valóban, amit a Péter mondott, hogy ez nyilván vannak lelkes amatőrök, akik segítenek, geolokáció, meg ezek a dolgok, ezt meg lehet csinálni.
És valószínűleg nagyon felkészültek, tehát hogy értenek is hozzá. Tehát az, hogy egy ilyen, itt a grafikai munka viszonylag sok lehetett például, mert ugye egy ilyen virtuális valóság szoftverbe csinálták meg azt a palotát ott belülről egy csomó részletét, meg ezért. Tehát azon el lehet szösszörni.
E grafikailag is nagyon szépen össze volt.
De nézd meg, hogy most az Capitolium balhé után mennyi idővel jöttek ki a nagy amerikai újságok elképesztő anyagai. Pont a Washington Postban volt egy ilyen, biztos te is látod, amik ilyen 3D-ben gyakorlatilag modellezte, hogy ki hol volt a másodperc, hogy hol volt a szenátus tagjai, hol volt a betörő, hogy
ez a kanonsámán.
Ez megint az, amiről az előbb beszéltünk, hogy meg tudják-e csinálni az oroszok az amerikai sorozatot, tehát nyilván ők picit lassabban csinálták meg biztosan a Navalnyék, mint a Washington Post, vagy a New York Times, vagy a New York.
Nem, azok nem olyan orosz, tehát nem, úgy értem, hogy
ügyesen megcsinálták.
Nem tudom, hogy van-e orosz Andy Vajna. Tehát
biztos van,
biztos
igen.
Van egy orosz Andy Vajna, aki ott intézi, hogy ki csinálhat filmet, ki nem, és hogy akkor az hogy csinálja. Tehát, hogy olyan körülmények között képzelem én azt, hogy nehezebb jó filmet csinálni.
Biztos. Na, tehát, hogy ez nem egy akkora meló. Nem egy
és
akkora
a Wikipedia írta, hogy a fandok honnan vannak?
Hát, csak nem néztem meg annyira részletesen. Tudod, amikor az ember így a Wikipédiából művelődik, így, hogy megnézi ott oldalt, azt a izét, ahol az adatok vannak, meg az első bekezdés.
Megnézed, hogy population, és a tengerszint feletti magasság, és jó, minden tudok óvolgadóugóról.
Igen, pontosan, meg alul, hogyha együttesről van szó, akkor a band member timeline.
Igen,
és akkor
igen. Látod, hogy a band member timeline az a Wikipédia legnagyobb újítása.
Hát, hogy tudod, hogy ez a bőgős játszhatott együtt azzal a dobossal.
Abszolút. Igen. És most már ilyen fekete
vonalakkal. Mikor váltott szóló gitár?
Jelölik, hogy mikor jött ki nagy lemez, és akkor az így be van húzva, igen. És akkor látod, hogy ebben hogy ez csak koncertizé volt, vagy a...
Igen, egy sorlemez, vagy...
Most például a Mr. Bungle kiadta az eredeti első demóját, és a legjobb thrash metal lemez ever.
Ez a Mike Patton,
Ian Scott, az Anthraxos, a Lombardo,
igen.
És a Trevor Dunn, a
Az ki is?
Hát ő volt a Face No-ba szűkítáros, hogy minden Patton zenekarban játszik, meg a Pándinak nagy haverja.
És hogy ezek most mit csináltak?
Hát a Mr. Bungle kihoz az eredeti 86-os demóinkat.
Nekem ezek a Mike Patton projektek, ezek nekem már hallgathatatlanok voltak. Igen, a Phantom elképesztő,
minden. Csináltak egy olyan thrash metal lemezt, hogy Slayer-ebb a Slayer-nél, kurva jó.
Igen.
De hát ugye újra thrash metal időszak van, ugye a King Gizzard, and the Lizard Wizard is csinált thrash metal lemezt. Az egy ausztrál pszichedelikus rockzenekar. Igen. És csináltak egy egy-az-egybe Voivod lemezt, kurva jó.
Kalandvágyból?
Nem, most valahogy ezt meg is ideologizálták, hogy ez a, hogy hát a thrash metal, ugye a 80-as évek közepén, hogy az atomháború, a környezetpusztítás, meg minden, és most megint ugyanez a világ.
Azért jött a thrash metal.
Hangulat, igen. Hát, hogy ez volt a thrash metalnak az alap izéje itt a
pessimista évtized volt egyébként, igen. Emlékszem.
Igen. És most, volt, az, most megint úgy fordult az ideje el a thrash metalnak.
Igen, volt, aki a Nae Deutsche Welle-vel, ugye a jó kis minimál, lefordult el a
Jó Andreas Dörraut. Andreas Dörraut láttam Berlinben.
Egy jó kis 99 ciklú balanszt. Na mindegy.
Fred from Jupiter.
És az orosz Twitter ellenállóknak van valami ötlete arra, hogy miért nem ölik meg tényleg a Navalnyit? Hogy miért nem lövi szitává tényleg egy...
Ezt meg megkiabáljuk el azért, nem? Tehát az is lehet, hogy mire az adásba kerül már.
Nehéz ezt megítélni, hogy most az ő pozíció, ő lavíroz olyan ügyesen.
Igen,
ha minden jól megy,
nem ölik meg, és folytatja munkáját, nem is tudom, most börtönben van, nem
igen,
tudom, előzetesben,
15,
vagy őrizetbevétel, vagy a rendőr.
30 napos elzárást kapott, igen.
És hogyha akkor, mit tudom én, most pár évre elítélik, akkor azt leszolgálja a börtönben, közben a csapat még dolgozik, aztán kijön a börtönből, hogy és akkor mi lesz, hogy akkor mi lehet.
Meg ugye van az az elmélet is mindig, hogy a Putyinnak is érdeke az, hogy mindig mutasson föl egy ilyen ellenzékit, hogy mondhassa, hogy mekkora demokrácia van.
De ez nem olyan, mint a Viktornak a Gyurcsány, hogy kell neki a Gyurcsány az ellenzéki, hogy elriasztsa az embereket, az ellenzéki szavazókat, mert azért a Navalnyi egy sokkal vonzóbb figura, akit nem szívesen mutogatsz, mint alternatíva.
Nem, ez másik logika, az inkább a lukasenkai logika, aki mindig engedett egy ellenzéki jelöltet indulni, és az kapott ilyen 10-15%-ot az elnökválasztáson. Ennek most egy 2020-ban elfogyott nyarán, vagy augusztusban volt a választás, akkor elfogyott a Lukasenka szerencséje. Lehet, hogy egyszer a Putyin szerencséje is el fog fogyni.
De akkor még mindig lehet csalni.
Hát hogy a fenében? Hát nagyot csalódnék.
Tehát akkor a Navalnyi fejében, hogyha karrier elképzeléseken gondolkodik, akkor ez van, hogy aznek, mint amikor egyszer Verebes Mágus nagy nehezen megvert valaki, és tudtam, hogy vagy Bognár Gyuri mondta ezt, egyszer beleszaladnak a késbe.
Verebes mondta.
Vagy a Verebes, igen. Hogy 30 vesztes meccs után egyszer sikerült nyerni. Szóval, hogy akkor egyszer majd elfogy Putyin szerencséje?
Hát egyszer minden, persze, hát egyszer biztos, hogy el fog fogyni a szerencséje. Jó, aztán utána lehet, hogy ilyen valami még rosszabb dolog.
De hát Winkler, hát mivel legyél egy autokráciába, érted, ellenzéki vezető? Hát azzal a reménnyel, hogy előbb-utóbb csak vége lesz ennek valahogy, és akkor majd...
Tehát akkor ez a terve.
Jók leszünk. Hát most mi lehet, nem?
Nem tudom. Én gondolkoztam ezen, hogy basszus, hát ez zseniális, hát ez tényleg istenként tisztelem, szinte gyertyát gyűjtök az otthoni Navalnyi oltár előtt, hogy ezt valaki így tolja egyfelől, mint sajtómunka minőség, másfelől hát ez a fajta...
Eddig a hatalomra jutna, nyilván 5 percen belül kiderülne, hogy teljes.
Hát nyilván, hát azonnal megtelnének a börtönök, és igen... És átvenne mindenkit. Nála kiemelt szerepet kapnának ezek a Salisbury hóhérok, és a többi, és a többi. A másik kérdés, hogy bántja-e az orosz választó szemét, ha látja, hogy úristen Putyin mit művel. Hogy nem az van, hogy nem tudom, milyenek az igazi felmérések, meg amit tudom én, de rá szoktam időnként csodálkozni erre, és Magyarországon is ez van, hogy valójában, hogyha Kádár János megéri, hogy szerintem ő is nyerhetett volna simán 94-ben választásokat.
Most is.
Vagy akár most is. Hogy mennyire zavarja ez vajon az orosz választót. Hogy lehet, hogy tök fölöslegesen csinálja az egészet, mert van, aki egyszerűen cárista.
Hát ez az, amit mi kevésbé látunk. Nem csak, hogy cárista, hanem azért az egy nagyon nagy ország általunk teljesen beláthatatlan társadalmi rétegekkel, akik még kevésbé beláthatóan tájékozódnak. Ugye azt ilyen részadatok néha eljutnak hozzánk, hogy nem tudom, van ez a ellenzékinek nevezett orosz vékonyka kis média, az Echo Moszkvi Rádió, a Moscow Times, meg ezek, hogy ezek úgy körülbelül Moszkvába, meg Leningrádba, a lakos Leningrádba, Szentpéterváron.
Sztálinvárosban kedveli.
Putyin volt a fejemben, ő meg Leningrádon. Énként az csodálatos, hogy tényleg egy ilyenkor a kommunista KGB-snek ott sikerül előadni, hogy ő itt a keresztény értékeket menti meg. Fantasztikus.
Ez értéksemlegesen.
Kelet-Európa óriási. Na, de hogy...
Figyelj, tehát, hogy ez
a moszkvai és a szentpéterváros értelmiségnek az 5%, vagy hát a teljes lakosság körülbelül az 5%-át éri el, vagy ott van ennek hatása egyáltalán. Hogy Navalnyinak mekkora hatása van, de azért azt láttuk, hogy itt korábban is, amikor a medvegyeves videót csinálta, utána hetekig tudott, nem tudom én, szibériai nagyvárosokba, tehát hogy egészen az országnak egészen távoli pontjain is tüntetés hullámot indítani. Ahol több tízezren, több százezren vettek részt. Na most érted, itthon, amikor a nem tudom én, a jachtozással kijöttek, vagy a bodokiék, ugye ott okadatolták pontosan a magángépes röpködést, meg ezek után Magyarországon egy parlamenti felszólalás se volt.
Semmi.
Érted? A Medvegyev film az ennél semmivel nem volt erősebb, amit csináltak a Navalnyék néhány éve, most 5 vagy 6 vagy 4, nem tudom, és akkor több százezres tüntetések voltak. Tehát, hogy azért a Navalnyék potensebb figura.
Szolganépebb vagyunk az orosznál?
Hát legalább azt legalább, és állítom, hogy Navalnyi az potensebb ellenzéki vezető, mint a mi ellenzéki vezetőink. Bár ezzel nem mondtam sokat.
Holnapra vannak ugye meghirdetve.
Hát talán Siffer Andrist kivéve.
Szóval holnapra, vagy nem tudom, ez mikor kerül majd adásba, de tehát szombatra vannak meghirdetve nagy Navalnyista tüntetések Oroszország szerte.
De nem az, hogy elvitték a vezetőket?
Hát a szervezőket elvitték, de hát ugye megint a Lukasenkához visszatérve, ott is elvitték a vezetőket, és ettől még ők máig kijárnak. Tehát meglátjuk, mi lesz holnap. Nyilván nem fog a Putyin rendszere most se megdőlni, meg 2 hónap múlva se. De lehet, hogy például holnap tök látványos tüntetések lesznek.
És hát az is egy érdekes kérdés szerintem, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni, tehát hogy basszus, hogy a végén vagy Soros György van, mint pénzes zsák, vagy hát a Hodorkovszki, gondolom, nem tudom, az titok, vagy nem titok? Hogy a Hodorkovszki szponzorálja Navalnyit.
De miért gondolod, ez olyan borzasztóan sok pénz? Hát ugye a Direkt 36-os példámat felhozva, a Direkt 36, akik teljesen transzparensek a hotyákukkal kapcsolatban, a költségvetésükkel, költségvetésükkel kapnak egy-két kisebb ilyen nyugati izét, pályázaton pénzt, meg van nekik minden évben egy ilyen támogatói kampányuk. Hát Oroszországban biztos sokan vannak, akik áldoznak erre. Tehát én...
Engem nem zavar amúgy, hogyha...
Na van, bocsánat, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy lehet, nem adnak-e bele pénzt ilyen kétes alakok, mint a Hodorkovszki, de tehát ez nem akkora pénzre van szükség egy berlini repülőjegyhez, meg egy ekkora anyaghoz, meg egy iroda fenntartásához.
Hát, nem tudom, az egész tevékenységet nem látjuk nyilván, hogy Navalnyi mekkora kört mozgat, meg hogyan. Az biztos, hogy egy ekkora filmhez nem kell olyan rettenetes nagy költségvetés. Azt tudom, hogy a Navalnyi szüleinek kosárfonó üzeme van.
Ezt én nem tudtam.
Mi? Hol?
Kosárfonó üzem. Ő egyébként Csernobil melletti faluból származik, ma Ukrajna, tehát ő félig ukrán.
Igen.
És hogy egy olyan faluból származik, ami effektív a zónán belül van, vagy ott ki lett ürítve. Hát ha nem is a zónán, most az nem tudom pontosan megmondani, hogy a zóna az melyik, meg melyik, de hogy akkor kilakoltattak mindenkit onnan, az biztos. Közel van Csernobil.
By the way, a berlini repülőjegy, hogy a lenines párhuzam az teljesen egy hajmeresztő párhuzam a részemről?
Én nem értek eleget ahhoz Leninhez, vagy...
Hát, hogy ugye Lenin...
Tudom azt sztorit nagyjából.
Svájc, és hát, hogy végül is gyakorlatilag a német titkos szolgálat csempészte vissza Svédországon. Na hát, lezárt vagomba, nehogy prédikáljon nekik Németországban, hát, azért, hogy destabilizálja.
Van ez az összeesküvés elmélet, hogy maga Ludendorff, aki tulajdonképpen Hitlert is kitalálta, volt vezérkari főnök az első világháborúban, és ugye legendás nagy tábornok volt. Ő maga volt az ötletgazdája a Lenin
Mert amúgy az ötlet tök jó, hogy a háborús ellenfelet destabilizáld egy ilyen forradalmárral, csak senki se számított rá, hogy ez ennyire nagyszerűen menni fog. És amikor kérdeztem a Bedét, hogy sikerült-e valakinek már Navalnyi kapcsán, hogy Gandhin kívül erőszakmentesen leváltani egy antidemokratikus és hát sok szempontból csúnya rendszert, akkor Mandélát mondta, és már nem emlékszem, hogy te végül Mandélát sztálinistáztad le, vagy csak egy három
a Mandélát levél. Most a Gandhi nem vált? Tehát a Gandhi azért jutott hatalomra, mert az angolok kivonultak.
Hát azért vonultak ki.
Hát azért
volt összefüggés.
Ugye, azért akkor ugye a világban mindenütt ugye az imperializmusnak leáldozott. Tehát az inkább olyan, és egyébként tehát hogy az ilyen történelmi logikából következett. De hát persze a Mandela is valamennyire következett annak a történelmi logikájából, hogy az apartheid állam egyszerűen fenntarthatatlanná vált, mint ahogy az összes rendszerváltás Kelet-Európában is nyilván, hogy ezt most a kelet-európaiak harcolták ki, vagy hát ez elkerülhetetlen volt a történelemben, mert a Szovjetunió összeomlott, és az egész kommunista kísérlet.
De Mandela befulladt. Volt sztálinista?
Nem volt sztálinista.
De várj,
az UP megvádolt a sztálinizmussal, a mandelizmussal.
Ez tetszik ez az nem elmélet, azért kérdezik.
Vannak egyes elméletek,
erős kommunista
amelyek szerint ő a kommunista pártnak tagja volt. Ugye Dél-Afrikában akkor a feketéknek gyakorlatilag nem is volt pártja. Az ellenzéki párt az a jellemzően fehér, zsidó, kelet-európai származású kommunistákból állt. Mandela Ehrnek lehet, hogy tagja volt, ő egyébként egy hívő keresztény ember volt, és ha politikailag valahova be kéne rakni, akkor ő egy
ilyen... Sztálin meg papnövendék volt, érted?
Ő egy ilyen mérsékelt szociáldemokrata volt, ő személyesen olyan nagyon erőszakos dolgokat nem is csinált, vagy támogatott.
Mérsékelt szociáldemokrata, ezt szokták a legdurább kommunistákra mondani mindig.
De tényleg.
Papadok, egy mérsékelt szociáldemokrata program.
Nem volt egy erőszakos figura annak ellenére sem, hogy egyébként 1963-ban, vagy mikor csukták őt le, azelőtt, ha egy fekete erőszakra adta a fejét Dél-Afrikában, én nem gondolom, hogy ezért el lehetne különösebben ítélni, hiszen abban a helyzetben, ahol ők voltak...
Persze. Csak a sztálinizmus lepett meg.
Nem volt sztálinista. Hiszen ráadásul a börtönben Sztálintól elvágva élte.
Én fölültem a fajüldöző rezsim egyik fake news-ának.
Na jó, hát akkor nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi Navalnyi terve.
De bízunk benne, hogy egyszer az arra. A Putyin rendszere is egyszer összeomlik.
Egyszer porba hullik.
Én azt sem tudom, hogy a Putyin terve micsoda vagy.
Egyébként ez is sokkal, tehát hogy az, hogy itt beszélünk, hogy mi van a Navalnyi fejében, és mi lett a terve, azért az, hogy mely a Putyin fejében mi van. Tehát, hogy így foggal körömmel kapaszkodni.
Ennyi. Azt értem. Nem, a Putyin tervét értem, jó. A Navalnyit nem értem.
Aha. Egyébként azt nagyon jó bemutatta az a kis film, hogy azért ez a putyinizmus alapvetően hogy működik, vagy hogy sikerült ezt felhúzni. Tehát, hogy tényleg voltak ezek a... Tulajdonképpen halál egyszerű, vannak ezek a nagy... ásványi kincs kitermelő vállalatok, ezeket kellett megszállni, és kész, csókolom viszontlátásra.
Úgyhogy ajánlom mindenkinek a Navalnyi videóját, és ajánlom mindenkinek egyébként a Hodorkovsky filmet, az is nagyon érdekes, hogy az ő életútja, kurva jó ilyen archívok vannak, tényleg ilyen korabeli híradók, hogy mennyire ilyen gusztustalan, hát mint a mi oligarcháink körülbelül úgy nézett ki, és milyen jót tett neki a börtön, mennyivel rokonszenvesebb lett utána, hogy ugye ő is Szibériában, ugye azt hiszem, hogy a lyukoszt ő hozta össze, és hogy abból voltak a problémák, hogy azt ilyen kapitalista módszerekkel rázta gatyába, és... Na mindegy, hogy az ő életútja az is nagyon érdekes, hát most már meglátjuk a hétvégén, hogy mi lesz a Navalnyi féle tüntetésekkel, és hogyha még valamit ajánlhatok, nem tudom, a Bede látta, azt tudom, hogy te láttad a Zagyva György Gyulás Gulyás Márton interjút.
Nem láttam.
Mindenképpen nézd meg, de ne is a videót, hanem a podcast változatot, a Vágatlant, a YouTube-osba. A Lapátnyélig eljutottál? A Lapátnyéles benne volt? Szerintem azt nem vágtál. Volt egy
de
ilyen.
Mondjad, hogy mi volt, de én végignéztem.
Szerintem a vágott egy órásban nem volt benne.
Ja, csak a vágottat.
A vágatlanban, az nagyon futás közben szoktam ezeket hallgatni, mert akkor ráérek. És akkor az Agyva György Gyula, aki egyébként egy csodálatos.
Milyen lehet zagy vagy a Gyulára futni? Mert egyszer adtam neked egy finn doom metal zenekart, és kijelentetted, hogy nem lehet rá futni. Na most zagy vagy a Gyulára lehet?
Zagy vagy a Gyulára lehet, abszolút.
Én is podcastokra szoktam futni mostanában, úgyhogy ez annyira nem lep meg, de tehát arra tényleg egy crowdfund kampányt kéne indítanod, hogy erre én egyből egy másodpercet is meghallgassak, annyira nem érdekel.
Csodálatos a bromance része, hogy ez a két, a politikai paletta meglehetősen ellentétes végén helyet foglaló kiváló broadcaster, mint Szagyva György Gyula és Gulyás Márton, mennyire kedvelik egymást, hogy megvan a kölcsönös tisztelet, szeretet és megbecsülés, és elmeséli Szagyva György Gyula, hogy amikor ő, mint jobbikos képviselő, bár nem volt ugye pártak, hanem mint 64 vármegye került a Jobbikhoz, és Tiszavasváriban ő volt a közmunkafelelős, és hogy hát ő nagyra becsüli Gulyás Mártont, hogy ő volt az egyetlen a teljes magyar sajtóba, aki odament és coverolta az ő közmunká irányító tevékenységét. És hogy ez Agyva György Gyula így a végén a szokásos, nagyon fárasztó Gulyás Márton interjúig, hogy valamit most elmondhat így a végén, hogy hát ő ezt benyelte, és akkor ő ezt nem beszélt erről soha. De hogy amikor a Gulyás Márton elmondta, mennyire szar ez a közmunkaprogram, és mennyire nem csinálnak semmit, és hogy mennyire nincs munka, hogy valójában ott volt munka, Marcikám, csak te ott szétrolkodtad, összeverkodtál, és nem hagytad őket dolgozni, hogy ott volt, meg volt, hogy mit csináltak, hogy a drótot utána hová kellett volna kihúzni, és hogy mit kellett volna csinálni, és merre hány lépés, hogy igazából lett volna ott munka, csak a Gulyás Marci ott szétjófejkedte, hogy és egyébként Marcikám, egy lapáttal még mindig tartozol a tiszavasvári önkormányzatnak. Szóval ezt ajánlom mindenkinek.